Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. A ma ajánlott könyvek olvasása közben a küzdelem jutott eszembe. Nem véletlenül. A szó szinonimái mind a harccal, a csatározással, a győzelemmel mutatnak rokonságot. Az első könyv szerzője saját depressziójának és ebből való kilábalásának történetét írta meg. A legmélyebben akkor érezte magát, amikor Ibizában, ahol akkoriban élt, egy sziklaszirten állva a mélybeugrást fontolgatta, mert egyszerűen csak meg akart halni. Milyen sajátos kép! Magasan, a szikla tetején áll valaki, előtte a távlatos, csodálatos tengeri kilátás, ő pedig beszűkült tudattal készül a mélybeugrani. A másodjára választott könyv akár ma is játszódhatna, csak a fegyvereket kellene korszerű gyilkológépekre cserélni. A helyszín ugyanaz, mint 3 évezreddel ezelőtt, talán a harcmodor sem sokat változott. A megszállók és a hazájukat védők nem kímélik egymást. A könyvből sem sikerült megérteni, hogy 3000 éve miért akarják folyamatosan megszállni ezt az országot, leginkább sikertelenül. Na jó, persze olyan helyen van, meg ott van a föld mélyen a minden jó, de mégis semmit nem tanulunk a történelemből. A harmadik bemutatásra kerülő könyv egy trilógia első darabja. Science fictionben mindig az az érdekes, hogy milyen jövőképet rajzol a szerző. Szerethető innen nézve a jövő? Vagy kétségbeejtő és csak örülhetünk, hogy nem abban kell élnünk? Ennek a könyvnek a szerzője, mint ahogyan majd hallani fogják, az evolúció híve. Az, hogy szerintem ilyen jövő vár ránk, még az első kötetből nem derül ki. De már csak néhány hét, és a trilógia következő darabja is megjelenik, ami talán majd beljebb visz a kérdés eldöntéséhez. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz egy sorsoláson, amin könyvet nyerhet. Akkor vágjunk bele! A Park könyvkiadó jelentette meg, Matt Haig, Miért érdemes életben maradni című kötetét. A fordítóval, Pék Zoltánnal beszélgetünk. Mindenkinek van depressziós ismerőse. Ha le kellene írni, milyen egy ilyen depressziós, akkor ön ezt hogyan tenné? Én elképzeltem az én depressziós ismerősömet.
Igen, szerintem ez nyilván attól is függ, hogy az ember maga hogyan viszonyul a depresszióhoz, vagy mennyire gondolja komolynak. Úgy képzelem, hogy nem csak arról van szó, hogy valaki komor, vagy csügget, vagy szótlan, hanem egyszerűen olyan, mintha lebénult volna. Tehát így nem tud kifelé figyelni, nem tud semmire figyelni. Valami belülről szívja magába a figyelmét és az egyéniségét. Hogy ez az, amire én gondolnék.
Én meg arra gondoltam, hogy egykedvű. Nem látom rajta életigenlést, ami az hétköznapi embernek adja az életének a ritmusát. Mintha minden közömbös volna számára.
Én súlyosabbnak képzelném. Én azt hiszem, hogy az életigenlés, mint egy általános hozzáállás, pláne itt mondjuk Magyarországon, azt hiszem, hogy ez egy optimista. Ha csak a metrón körülnézünk.
Az egykedvűség, ez jól látszik ott, igen.
Ott látszik, hogy az egykedvűség az kb. Egy alapállapot is. Aki már egy kicsit jobb kedvű, az már kilóg, az már furcsa szerintem.
Idézek a könyvből, a szerző hogyan fogalmazza meg. Ha valaha is azt hitted, hogy a depressziós ember csak boldog akar lenni, akkor súlyos tévedésben élsz. A depressziós cseppet sem érdekli a boldogság luxusa. Ő csak a fájdalom hiányára vágyik. Elmenekülni a lángoló elméj elől, amelyben úgy égnek, füstölnek a gondolatok, akár egy felgyújtott ócska holmi. Ő csak normális akar lenni. Vagy mivel a normális elérhetetlen, üres akar lenni. Én pedig csak úgy lehettem üres, ha megszűnök létezni. Egy mínusz egy, az nulla.
Emiatt a könyv miatt is tett, tehát nagy hatással van rám, amit így olvastam, és azért gondolnám, nyilván nem tudok itt belejelzkedni egy igazi komoly depressziós helyzetébe, de úgy gondolnám, hogy az sokkal több, mint egy ilyen lapos vonal mondjuk.
Tehát igen, sokkal
mélyebben van.
Ha vizualizálni akarnánk itt a történést, akkor azt mondhatjuk, hogy van egy lefelé menő hirtelen megzuhanás egy mélybe, és a mélyből egy nagyon-nagyon lassan való kilábalás. Kötet mondhatjuk azt, hogy egy önelemzés, amely a saját élményt leírja, és a mélypont talán az volt, amikor állt a szikla szélén, és gondolkodott az öngyilkosságon. De győzött a félelme. És mintha onnan kezdene valami történni.
Az benne lesz úgyse, hogy ez a mélypont nyáron egy csodálatos környezetben, amikor idézőjelben minden a legjobb volt, nem volt rá olyan
Ibiza.
Ez egyik jellemzője, hogy hát nem arról van szó, hogy oka van, és akkor az ember elcsüggedi, és akkor eltűnik a nincsen, hanem egyszerűen nem volt rá oka, hogy az történjen vele, ami történt vele, és mégis megtörtént, és ott történt meg, és valószínűleg még ez is súlyosbította a dolgot, hogy pont egy ilyen paradicsomi környezetben, vagy helyzetben egyszerűen lesz volna mélybe, és nem tud mit csinálni, mert metaforikusan, és akkor onnél próbál felkapaszkodni évek kemény munkájával.
Riasztó számokat mond arra, hogy mekkora populációt érint a Földön a depressziósok száma. Elgondolkodik azon, hogy milyennek az oka. Ugye, ahogy az evolúciós pszichológusok mondják, lehet, hogy túlfejlődött az emberiség, és túl érzékenyé vált a külső hatásokra, és nem bírja a pszichésen ezt a túlnyomást?
Azt hiszem, hogy ez egyébként sokunk fejben megfordul, pláne az utóbbi, nem is tudom, 10-15 évet tekintve, tehát olyan gyors a technikai és mindenféle fejlődés, amire szerintem senki nem volt felkészülve, és itt az emberek széles tömegét is értem, akik ugye a fogyasztói, felhasználói ezeknek a technológiáknak, technikáknak. Tehát ez biztos, hogy nem halt egészségesen a pszichére, senki ne áltassa magát, hogy ezt így könnyen fel lehet dolgozni, és csak úgy simán veszük, mert biztos, hogy vannak hátulütői, még ha mindannyira nem is látjuk, de túlságosan gyors ez a fejlődés, és túlságosan rá vagyunk utalva, azt hiszem, a technikára, vagy legalábbis sokan úgy gondolják a technikára, kiküszöböli a közvetlen emberi kapcsolatokat. Erről sokat panaszkodunk, és sokat gondolkodunk, és sokat beszélgetünk, de tényleg csak meg kell nézni azért a mai gyerekeket, akik inkább esemeseznek, és közösségi hálónak, mint hogy felhívják egymást telefonon. Pedig már ugye az sem egy közvetlen kapcsolat. És ez egyre inkább úgy néz ki, hogy tendencia lesz. És ez biztos, hogy nem segít abban, hogy az emberek egymáshoz értelmesen józanul viszonyuljanak, és ugye egy depressziósnak az emberi kapcsolatok is egy nagyon-nagyon kényes pont.
Meg a szavak. Nagyon igen. Nagy hangsúlyt helyezett erre, hogy a beszéd, a szavak milyen rengeteget jelentenek, akár úgy, hogy olvas, akár úgy, hogy beszélhet róla.
Igen, ez ugye nekünk nagyon szimpatikus, akik olvasunk, és akik szeretjük a könyveket, és ugyanakkor tehát nem mennék általánosítani, és azt mondani, hogy ez egy gyógymód, vagy nem tudom, egy segédeszköz, mert valószínűleg azért 10 emberből ez nem tudom, 5-nek nem hiszem, hogy bejön. Ugyanakkor jó tudatosítani, hogy van ilyen, mert van, akinek ez segít. Nyilván nem egy megoldás, de például egy mankó a sok közül, és egy depressziósnak sok mankóra szüksége van, vagy sok támpontra inkább, hogy finomabb legyek.
Nehéz elmagyarázni a depresszió miben létét annak, aki nem szenvedett tőle. Mint a földi élet egy űrbeli idegennek. Referenciapontok hiány metaforákra kell hagyatkoznunk. Alagútban rekedsz, az óceán fenekére süllyedsz, lángolsz. Az intenzitása a legmeghatározóbb, szétrobbantja az érzelmek spektrumát. Amikor benne vagy, nyakig benne vagy. Nem léphetsz le anélkül, hogy ne intenél búcsút az életnek, mert az az élet, a te életed. Minden, amit megélsz, azon szűrődik át. Következésképpen mindent felnagyít. a legszélsőségesebb esetben maguk alá temetnek olyan dolgokat, amelyeket egy átlagember észre sem venne. A nap lesüllyed egy felhő mögé, és úgy éled meg ezt a csekély időjárás változást, mintha egy barátod halt volna meg. Úgy érzed a különbséget a belső és a külső között, mint a csecsemő a méh és a világ között. Lenyelsz egy ibuprofent, és neurotikus agyad úgy tesz, mintha metamfetamin túladagolásod lett volna. A depresszió nálam nem tompított, hanem élesített, erősített, mintha egész életemben burokban éltem volna, ami most egy csapásra eltűnt. Totális kiszolgáltatottság, egy nyers, mesztelen elme. Megnyúzott személyiség. Egy savval teli üvegben lebeg az agy, ez az élmény. Azt nem értettem akkor, az volt felfoghatatlan előttem, hogy ennek a tudatállapotnak végül épp annyi pozitív hozadéka is lesz, mint amennyi negatív. Most nem arról beszélek, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Nem ám, mert ez egyszerűen nem igaz. Ami nem öl meg, az nagyon gyakran legyengít. Ami nem öl meg, az egy életre megsebez. Ami nem öl meg, attól félsz kilépni a házból vagy a szobából, és remegsz vagy összefüggéstelenül motyogsz, vagy az ablaknak döntött fejjel sóvárogsz azután az idő után, amikor az a micsoda még nem ólálkodott körülötted. Nem. Ez nem erő kérdése. Legalábbis nem a sztoikus csináld a dolgot túl sok gondolkodás nélkül erőé. Inkább a ráközelítésé, azé az élesítésé, az átváltásé prózaiból költőibe. Én például 24 éves korom előtt nem tudtam, milyen rossz lehet a rossz. Viszont azt sem tudtam, milyen jó lehet a jó. A burok talán megvéd, de azt is megakadályozza, hogy igazán érezzük a jó dolgok erejét. A depresszió pokol jár azért, hogy az ember felnyissa a szemét az életre, és amíg gyötör, nem tűnik olyan árnak, amelyet érdemes megfizetni. A minden rosszban van valami jó, azért csak rossz. De a felismerésnek, hogy az öröm nem pusztán kompenzálja a fájdalmat, hanem magából a fájdalomból fakad, terápiás értéke van.
Ő is hivatkozott rá, Edvard Munchnak egy képe a sikoly, ami hihetetlenül pontosan fejezi ki a szorongást, a depressziót, ezt a fájdalmat, ahogy átéli az a női alak.
Ilyen szempontból a művészet, és itt nem akarok ilyen nagy kifejezést használni, de a műalkotások, hogyha csak így mondom, vagy az alkotások biztos, hogy használnak. Tehát nyilván az is baj, hogy nehéz megfogalmazni, hogy mi maga a depresszió, miről szól, mi a bajom nekem, mint depressziósnak. A művészek, akik ezt már megfogalmazták, vagy azért segítséget nyújthatnak, hogy az ember egyrészt nem érzi magát egyedül, hogy ilyet mást is érezte, ugyanakkor meg talán valamit tud kamatoztatni abból a más nem az érzésből, még ha nem is nyilván nem kap egy definíciót, és biztos, hogy nem kap választ. De valamit tud belőle kamatoztatni abból az érzésből, mint egy ilyen alkotás, akár az a kép, akár egy regény, egy könyv nyújt.
10 pontban összefoglalja, külső segítségként, tehát segítőkként, hogyan támogassunk egy depressziós. Nagyon egyszerű dolgok vannak benne. A legfontosabb tulajdonképpen az, hogy mellette legyünk. Tehát ahogy Andrea, az ő barátnője, mellette volt végig. Ez hihetetlenül sokat számított neki, hogy meg tudod benne kapaszkodni, és hogy hidd benne, hogy képes lesz helyre rázódni ebből az állapotból. Ezt betegségként vajon kell elfogadjuk, vagy egy állapotnak, amiben éppen van az, akit támogatni akarunk?
A betegségnek azért alapvetően negatív konnotációi vannak, és mm-hmm. sokan mondják azt, hogy nem is lehet belőle kigyógyulni, ugyanakkor az állapot meg talán túl könnyűnek tűnik ahhoz képest, mint ami. Szerintem az a lényeg, hogy ezért nehéz a mellette lenni az ilyen személynek, mert nem tesz semmit magáért ilyenkor a depresszió. Ez nagyon nehéz egyáltalán arra bírni, hogy ő segítséget keressen, kinyúljon más ember felé, és nem is nagyon hagyja, hogy más ember segítsen ő rajta. Tehát ezért nehéz mellette lenni. Azért nagyon nehéz dolog másokon segíteni, pláne, hogyha az illető nem akarja különösebben. Nehogy Isten még el is riad. Az a baj, hogy a depresszióval szó, szutárra szó, tehát ha nem arról van szó, hogy abból fél év alatt ki lehet jönni, ha egyáltalán valahol ki lehet jönni, ugye ez is azért nagyon sok mindentől függ. De itt mindenképpen egy nagyon elkötelezett, nagyon kitartó társnak kell lenni úgy, hogy a másik nem tudja elmondani, hogy mi baja, és nem tudja elmondani, hogy hogyan segíthetünk rajta. Tehát ez egy borzasztó összetett, és nagyon-nagyon nehéz dolog, azt hiszem.
Önmagával úgy tud jobb helyzetbe kerülni, hogyha lelassítja önmagát. Ez például ilyen lehet a jóga, a légzés technika, a meditáció, ami segít abban, hogy a depresszióval küzdő ember az lelassítsa az agyának ezt a túlpörgött állapotát.
Aki szenved, az nem tudja elmondani, hogy mi pontosan a baja, viszont kívülről nem látszik mindez. Kívülről azt látszik inkább, hogy maga is mondta, talán egykedvű, erősen fásul. Közben belül iszonyatos dolgok zajlanak, tehát nagyon gyorsan, tényleg nagyon pörög az agya, a gondolatai, és úgy érzi, hogy megőrül, miközben ez kifelé nem látszik, és ez szemben nagyon nehezen tud bármit is kezdeni vele, mert hát hogyan, ha egyszer nem tudjuk, hogy mi zajlik a fejében. Ezek olyan gyakorlatok, vagy olyan módszerek, amikor bele tud kapaszkodni ez az ember, aki zuhan, mert a depressziót tulajdonképpen többször is ilyen zuhanásnak írja le, tehát hogy kell valami kapaszkodó, valami rutinszerűség, amiben megfogózik, ami megtartja, mint egy hálót, onnét majd talán fel tud állni. És ő azért javasolja a jogát, azt hiszem a futást talán, tehát a fizikai, a testmozgás az mindenképpen segít, tehát azért a spártaiak annak idején tudtak valamit, tehát azért éptestben épülnek. Ez nyilván ez így kevés, de igenis a testmozgás az segít. Már csak azért is, hogy az agy talán közben egy kicsit ki tud kapcsolni, hogyha a mozgásra koncentrál, vagy a mozgás éppen úgy ki tudja kapcsolni az agyat, kicsit tudja pihentetni, és nincs az örök zsongás, ami egy ilyen depressziósnak a fejében megvan. Ez könyv annyira különös, hogy így nehéz összefoglalni, vagy nehéz mit mondani róla.
Azért vagyunk itt, hogy érezzünk, és azt se bánom, hogy a most szájon vág ez a könyv. Ugye ez a befejezése.
Igen, hát szerintem sokakat gyomorszájon is vág.
Pik Zoltán fordítóval beszélgettünk Matt Haig Miért érdemes életben maradni című kötetéről, amit a Park könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy ki az expresszionista festő, akinek képe nagyon kifejezi a depressziót. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. Könyvkiadó gondozásában jelent meg Stephen Pressfield, az Afgán hadjárat című regénye. A kötet szerkesztőjével, Korencsi Mártával beszélgetünk a könyvről. Szerinted Nagy Sándor hibázott, hogy ilyen nagyot akart markolni?
Nagy Sándor hatalmas hadvezér volt. Az, hogy valaki nagy hadvezér legyen, ahhoz biztos rengeteg dolog kell. Nehéz azt szétválasztani, hogy mik azok a tények, amik tényleg megtörténtek, és mik azok a tulajdonságok, amivel már később a történetírók ruházták föl, vagy ami csak a róla szóló mendemondák, mert mély nyomot hagyott az ellenségeiben is, és annyira szerették a katonái, hogy idealizálták. Az biztos, hogy nagyon fiatalon komoly feladatokat kapott az édesapjától, aki amikor háborúba ment, akkor kormányzóvá nevezte ki. Már egész kiskorától kezdve erre nevelték is, és volt is ahhoz tehetsége, hogy hadvezér legyen. Bátor volt, ő maga is ott volt a hadszíntereken, és tudta fanatizálni a katonáit. Mitől jó egy hadvezér? Hát azon kívül, hogy bátor, tudja fanatizálni a katonáit, hát megfelelő célokat kell kitűzni. És itt az a kérdés, hogy mit akart Nagy Sándor. Ugye az elsődleges feladata egy hadvezérnek, hogy egy megfelelő ellenséget találjon, és a Perzsa Birodalom meghódítása az egy nagyon komoly cél volt. Akik foglalkoznak Nagy Sándorral, elismerik, hogy egy bizonyos szint után azt, hogy ő még bővíteni akarta ezt a nagy birodalmat, az már egy sok volt. Amint ő meghalt, fel is bomlott ez a nagy birodalom. Az ő zsoldos hadserege, ami nagyon sok népcsoportból állt össze, nagyon komoly szakmai tudással bírt, de, és ugye itt jön az egyik nagyon fontos mondani valója, szempontja a regénynek, hogy nem mindenhol és nem minden terepen működik az, amit ez a hadsereg tudott. Az afgán harcosoknak az egyik legfőbb tulajdonsága az, hogy ők maguk egyénileg akarnak győzni. Le is nézik a makedónokat, hogy ők, az ő erejük az egységben van és összeállnak. Ők ezt nem tartják erénynek, hogy itt a sok ember összeáll és nagy egységgé alakulva akar győzni.
Ha meggondolom, hogy 3000 év óta próbálják Afganisztánt bevenni, de soha nem sikerült. Miközben igazán, ha meggondolod, akkor hegyek, sivatagok, nem egy gazdag ország, bár hát a természeti kincsei a manapság ugye kinyerhetők, ebből a szempontból gazdag. Mégis 3000 év óta próbálják ezt az országot valamiért legyőzni. Mi lehet ennek az oka?
Nagy Sándor azért akarta csak legyőzni, mert a földrajzi terület az egy fontos terület volt.
Ma már ez nem szempont, és mégis...
Pont ezért nem lehet őket leigázni.
Olyan államalakulat, amit ismerünk, törzsi széttagoltság, ez a mai napig egyben tartja ezt az országot.
Nagy Sándor is, illetve Nagy Sándor katonái is gyerekkoruk óta arra készülnek, hogy ugyanúgy, mint a nagy testvérük, meg az apjuk, meg a nagybátyjuk, ők katonák lesznek, és ez igaz a keleti népekre is, hogy ez pici koruktól kezdve fegyvert adnak nekik, nőknek, férfiaknak egyaránt, tehát itt nincs is különbség, és el is várják tőlük, hogy küzdjenek. Nem igazán van más választásuk, hiszen nincs vesztenivalójuk. Az ellenségkép az mindig van, mindig más, ugye lehetnek ezek a makedónok, a mai világban lehet a nyugati világ. Vallás nagyon fontos szerepet játszik, Nagy Sándor időszakában annyira nem, bár azért itt az egyisten hit és a makedón vallás, tehát itt azért van különbség, a mai világban mindenképpen a vallást azt figyelembe kell venni, és ezek együttesen kiadnak egy olyan népet, akiket nem olyan könnyű meghódítani.
Ez egy regény, amiről mi most beszélünk. Itt vannak olyan szereplők, akik makedónok, és vannak olyan szereplők, akik afgánok, és magáról, erről a 3 éves hadjáratról szól a történet. A mesélőnk az egy makedón fiatalember, aki részt vesz ebben az afgán háborúban, első perctől kezdve önkéntesként boldogan masíroz a háborúba, abban a reményben, hogy valami férfias nagy dolgot, valami csodát, csodában lesz része. És ahogy megy előre a történet, egyre inkább azt látjuk, hogy tele illúzióval jelent meg a könyv elején, folyamatosan veszít abból a csodavárásból, és egyre keserűbb és egyre csalódottabb, fásultabb lesz.
A könyv szerzője Pressfield egy amerikai író, aki nagyon sok mindennel próbálkozott, színdarabokat írt, és végül is a történelmi regényeivel lett híres. Több könyve is az ókori történelmi időszakról szól, és mégis mai amerikai főiskolákon, egyetemeken, a katonai iskolákban kötelező olvasmány. És ez nem véletlen, azt gondolom. Szerintem egy nagyon fontos mondani valója ennek a könyvnek. Minden olyan embernek, aki katona akar lenni, annak tudnia kell, hogy itt el kell veszíteni az illúziókat. Itt nem jókról és rosszakról van szó, itt nem harcos, bátor férfiakról van szó, hanem itt nagyon kegyetlen is szerintem az emberi léttől, van is ilyen kifejezés, hogy vademberekké válnak. Itt nem is lehet ezt másképpen kibírni. Az afgánok ilyen ópiumszármazékot használnak, a makedónok isznak, aztán persze mindenki átadja a másiknak, tehát mindenféle szerekkel próbálják könnyíteni azt, hogy elviseljék a háború borzalmait. Hiába a furfangos, cseles, mindenféle katonai bevetések, tulajdonképpen ezt a népet úgy hódította meg Nagy Sándor is, hogy elpusztította a falvakat. Ami azt jelenti, hogy nőket, öregeket, gyerekeket, mindenkit. Tehát azt az illúziót mindenkinek el kell veszíteni, és ezt tudni kell, és ez biztos, hogy nem volt másképp akkor sem, és nincs másképp most sem. Sokszor azért is folytatják ezt a harcot, és azért is vállalkoznak újabb időszakra, mert már nem nagyon tudnak visszailleszkedni abba a világba, annyira eltávolodnak attól a dologtól. Eleinte ugye a főszereplőnek is van menyasszonya, ő nagyon sokáig hűséges a lányhoz, akit szeret, vagy akivel elkötelezte magát. Katonákat kíséri egy csapat nő, akik kiszolgálják a katonákat, és mennek velük, ugyanúgy menetelnek. Aztán végül minden katona eljut oda, hogy elfelejti azt, aki otthon van, mert annyira elszakadnak attól az emberi civilizált hétköznapi élettől, hogy nem is nagyon van választásuk, illetve elkezdenek kötődni ezekhez a nőkhöz, és nagyon sokan feleségként tekintenek rá, gyerekük születik tőlük. Külön nagyon fontos szempont, vagy milyen női sorsok sejlenek föl, mert azért itt a főszereplők a katonák, az édesanyák, ugye, akik várják haza a fiaikat, három fiú testvér harcol ugyanazon a harcszintéren, és az édesanyja, aki persze reménykedik, hogy visszakapja a fiait, de hát egyre kevesebb reménye van. Nők, akik vagy feleségként, vagy menyasszonyként várják vissza a férfiakat. Megjelennek a nők, akik kísérik ezeket a katonákat. Egészen különleges csapat az afgán nők, és itt több olyan jelenet van, ami lefestés talán a mai modern világhoz is, ez is köti a regényt, hogy mennyire más az afgán kultúrában a nők helyzete, milyen elvárásokat támasztanak, vagy hogyan kezelik őket, fiú testvérek, apák, birtoktárgyként kezelik őket, és hogyha valami olyat tesznek, ami nem tetszik nekik, akkor gondolkodás nélkül kivégzik őket, és ez annak a kultúrának a része.
Miféle frázisok? Kérdezi Kostas. A vidék behódolt nekik, feleli Lukasz. Milyen jól hangzik, imádom. Kocka és vöröske jut eszükbe, meg az, hogy egy bekezdés nem sok, annyi sem fog jutni nekik a krónikákban. Vagy ha mégis, akkor is csak azért, hogy valami hamis erkölcsi tanmesét kerítsenek belőle. Az egybeterelt afgán foglyokra is gondolunk, akiknek tegnap nyakát szegtük. Vagy tegnap előtt volt. Persze, tudjuk, hogy Kostas semmiről sem tehet, sőt, egészen derék fickó, de kit érdekel? Miért nem tudod úgy elmesélni, ahogy történt? Kérdezi Lukasz. Kostas válasza az, hogy azért, mert a közönség csak bizonyos fajta történetekre kíváncsi. A többire nincs igény. Mármint az igazságra, mondja Lukasz. Tudod jól, hogy értem. Zászlós jelenik meg az ajtóban, pontosabban ott, ahol az ajtó volt. Hagyd békén, Lukasz, ő is csak boldogulni próbál. Kostas nem hagyja magát. Mit akarhat ő vagy bármelyik tudósító? Csak egy kis hírnevet. Hazahajózni és távoli földekről mesélni, írni és felolvasni. Mi olyan rossz ebben? Azt te pöcs, húzza fel magát Lukasz, hogy a szavaknak jelentésük van. Az emberek elhiszik a sok süketséget, amit leírsz. Azt hiszik, hogy minden pontosan úgy van, különösen a fiatalok, akik vevők a dicsőségről és a csillogásról szóló mesékre. Ha megszépíted a dolgokat, azzal félrevezeted őket. Van egy kifejezés, amit különösen utál. Semlegesítették őket. Ez úgy hangzik, mintha végérvényesen hülyére itattuk volna ezeket a birkatolvajokat. Még soha nem láttam ilyennek Lukaszt. Csodálom érte. Mindannyian csodáljuk. Az ajkai közül előtörő szavak, mintha a mi lelkünkből fakadnának. Érzi ezt, és szabad folyást enged neki. A nyelvezet igenis számít, Kostas. A szavaknak jelentésük van. Hogy mered szép szavakkal leírni azt az iszonyatot, ami katonákból, mészárosokká, emberekből, vadállatokká torzítja azokat, akik végrehajtják? Minket. Nézd a lábamat. Az a fekete kéreg nem sár. Dörzsölhetem naphosszat lúggal és horzsakővel, akkor se jönne le. Az embervért semmi nem mossa le. Semlegesítettük őket. Miért nem mondod el a teljes igazságot? Miért nem meséled el azt is, milyen sors vár nálunk a foglyokra? Beszélj csak a zsákról, amit a fejükre húzunk, és a kötelekről, amikkel gúzsba kötjük őket, hogy esélyük se legyen védekezni. Hagyjátok szabadon a torkukat, mondja a strázsamester. Egyetlen mozdulat pajtás. Vigyázz, nehogy megvágd a kezed. Hol van ez leírva a te krónikádban? Hol vannak a mocsokban térdelő férfiak? Hol vannak a gúnyák, amiket inkább elégetünk, mert annyi rajtuk a vér és olyan büdösek, hogy más nem tudunk kezdeni velük, de látni se akarjuk őket? Erről nem beszélsz, ugye? Ahogyan arról sem, hogyan vergődnek, amikor érzik a kést közeledni. Holott úgy meg vannak kötözve, mintha nem is emberek lennének, hanem leölni való húscsomagok. Így is hívjuk őket. Zsákoknak. Vérrel teli zsákok. Belekkel teli zsákok. Az a bűz, amit a kiontott belek árasztanak. Ez sem szerepel a beszámolóidban, nem igaz? És az sem, hogy milyen hangokkal jár az, amikor jönnek mögöttünk a bevégzők, hogy bunkóikkal behúzzák a már átvágott torkú emberek koponyáját. A dióreccsen így. Csak az előtte nem imádkozott, nem átkozott téged, és nem is könyörgött az életéért. A csendesek a legijesztőbbek, a bátrak és elszántak, azok, akik sokkal különbek nálunk. Zászlós eddig csendben hallgatta Lukászt, mert ő is volt fiatal katona, és jól tudja, hogy együtt könnyebb feldolgozni ezeket a dolgokat, mint némán rágódni rajtuk, de azt nem tűri, hogy az ellenséget dicsérjék. Vajon tényleg jobbak voltak-e, Lukász, amikor élve megnyúzták a bajtársainkat, vagy nyásra tűzték őket izzó parás felett? Gyűlölöm az afgánt, feleli Lukász. Vad és gyáva, mint egy állat. A legjobban azonban azt gyűlölöm benne, hogy idáig züllesztett minket. Vagy tán a mészárlást is védelmetbe akarod venni, Zászlós? Ez a makedón becsület? Zord mosoly terül szét a strázsamesterünk arcán. A háborúban nincs becsület, barátom. Az csak a háborús költeményekben létezik.
Nagyon fontos az egyik szereplő életében az, hogy a történetírás hogyan fog erről az egész háborúról megemlékezni. Szeretné, hogyha híven maradna fenn a történetírásban, és nem becsapva, megszépítve azokat az eseményeket, amik előidézték egy-egy harcosnak a halálát.
Matthias nem hajlandó aláírni azt a papírt, ami arról szól, hogy az ő legjobb barátja az hősi halált halt. Ez a hősi halált halt, ez igazából a történetben úgy zajlik, hogy foglyul ejtették, és nagyon borzalmas körülmények között kellett meghalnia, megkínozták, és Matthias nem akarja aláírni ezt a papírt, mert ő szeretné, hogyha az igazság derül neki. Igen, hát itt, ami ugye a média, tehát ez olyan, mintha a médiából szeretnénk megtudni, hogy mi a valóság, és a történetírók, vagy azok a feljegyzések, azok ezt gyönyörűen tudják manipulálni, ugye ráadásul most, ha visszagondolunk arra, hogy Nagy Sándor idejében a valóságot, az tényleg csak azok a katonák mesélhetik el, akik ezt túlélték, de nagyon kevesen vannak a veteránoknak, pont ezért nagyon nagy tisztelete volt mindig az ókorban. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Olyan veterán katonának lenni, aki hazudik, ő szerette volna az igazat elmondani, ha már ezeket a borzalmakat végig kellett élnie.
Kurencsi Márta szerkesztővel beszélgettünk Stephen Pressfield az Afgán hadjárat című regényéről, amit a Partvonal könyvkiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy a történetírás és a valóság szinkronban van-e a regényben. Mi az, amiért Matthias harcol feljebb valóival? Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. A Szkolár kiadónál jelent meg Erdész Róbert My Words Kolosszus című tudományos fantasztikus regénye. A szerzővel Erdész Róberttel beszélgettünk könyvéről. Nem olvastad véletlenül az Indexen a tegnap megjelent cikket arról, hogy sose volt még ilyen valószínű, hogy a világunk csak...
De igen.
Világunk csak egy hologram. És akkor erre mit mondasz?
Hát... nem állok messze ezt a
gondolatot. Van egy középiskolás diák, Willi, aki nagyon utál leckét írni. A kedvenc játékával, a My Words-el kitalál egy bölcsész karaktert, aki megírja helyette a novellát. És az olyan baromi jól sikerül, hogy aztán másból is, például a természettudományból is csinál egy ilyen karaktert. Akik lebuknak az iskolában, mert túl jók.
Hát az a helyzet, hogy ezek a dolgok a levegőben vannak pillanatnyilag. Nincsenek annyira elrugaszkodva a valóságtól. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a mesterséges intelligens valami olyasmit produkáljon, mint amire az ember képes, esetleg valami olyasmit, amire már az ember nem is. Nagyon-nagyon közel vagyunk ehhez. Legalábbis én így érzem. De ez a cikk, amit említettél, részben ez is erről szól. Ezt már néhány évvel ezelőtt is ők többször is pedzegették. Többféle, egészen más irányú vizsgálatokkal is felvetették, hogy van abban lehetőség, hogy ez a világ nem úgy létezik, ahogy mi gondoljuk.
Ez a 3D-s világ, amit mi látunk így magunk körül, valójában nem is 3D-s világ, hanem valami egészen más állatcikkben.
Valójában az, hogy az, amit mi látunk, az a világ, az nem létezik, azt mi magunk is tudjuk. Tehát például mi az elektromágneses hullámok tartományának egy igen-igen picike szűk kis részletét látjuk. Más tartományban vizsgálok, felnézzük az égre, és a rádiótartományban nézzük meg, hogy ott mit látni ilyenkor, akkor vannak azok a csillagok, amik látható fényt bocsájtanak ki, és azok esetleg a rádiótartományban ki sem bocsájtanak semmit, vagy csak sokkal kevesebbet. Vannak olyanok, amik csak a rádiótartományban sugároznak, és a láthatóban nem. Aminek az az eredménye, hogy tulajdonképpen, amit mi látunk, ahhoz képest rengeteg dolog létezik, és egy csomó minden más tartományokban nem is látjuk. Azon felül, hogy azok a csillagok,
amiket a fényt... Én egy bölcsész vagyok. Értem a szavakat, és mégsem értem, amit mondasz. A könyvedben viszont tökéletesen értem. Próbáld meg nekünk megmagyarázni.
Eleve azt gondolom, hogy mi ezt pontosan tudjuk, hogy ez a világ nem olyan, mint amilyennek látjuk. Ez még a regény sem. Ez egy fizikai tény. Megvan, tudok egy egyszerű példát. Vannak rovarok, amik az ibolyántúli tartományban látnak, tehát az ibolyántúli fényeket, amik nekünk maximum egy leégést okoznak az arcbőrünkön, de látni nem látunk abban a tartományban. Mi abban vakok vagyunk, már a szemünk nem érzékeny rá. Viszont vannak rovarok, amik kifejezetten erre érzékenyek, és azért vannak növények, amik ezeket a rovarokat úgy tudják magukhoz csalogatni, hogy színpompásak abban a tartományban. Van egy színes virágokból álló része a bioszférának, amit mi nem látunk. Vannak rovarok, akik viszont csak azt látják, nem látják azt a színes virágot, amit mi látunk.
És mi látjuk a rovarokat?
Hát a rovarokat persze, hogy látjuk. Csak egyszerűen az ő szemüknek az érzékenysége nem oda van beállítva, ahová miénk, hanem nálunk egy magasabb tartományban. Hasonlít a hangokhoz őket, mert az elektromágneses hullám is hullám, meg a hanghullámok is hullámok. A hangoknak is csak egy bizonyos tartományát halljuk, vannak úgynevezett ultrahangok, amik olyan magasak már, hogy a mi fülünk nem érzékeli, de az állatokat például őletbe lehet kergetni vele, mert ők viszont pont azt a részét érzékelik. Ugyanígy van a fénnyel is, hogy a fénynek milyen picike kis tartományát látjuk, és vannak olyan fények, lenn a vörösön túl, meg fönn a bolán túl, amiket a mi szemünk nem érzékel. Ebből tudjuk, hogy a világ nem mi látjuk, ez csak az a szűk, látható tartomány fest így, de ami azon túl van, az nem ilyen, azt nem tudjuk, hogy milyen. Tehát a mi szemünkkel a világnak egy icipici szeletét látjuk, egy dologban lehetünk biztosak, hogy a világ nem is hasonlít arra, mint amilyennek mi látjuk. Mert hiányoznak hozzá az információink. De akkor mondok másik példát. Fölnézel az égre, és látsz csillagokat, meg csillagképeket, amiket az emberek tízezer évek óta megpróbálnak mindenféle alakzatokhoz hasonlítani. Ezeknek az alakzatoknak az egyes csillagai olyan messze vannak egymástól, ezer millió fényének választják sokszor el őket, mert az egyik olyan messze van mögötte a másiknak, hogy innen ugye egymás mellett látszanak, de a távolságuk közel sem azonos. Ami azt is jelenti, hogy a fényük sok-sok millió év különbséggel ér el hozzánk. Magyarul a csillagok, amiket a fejünk fölött látunk,
azok már rég nincsenek ott. Azok
a fényes 100 éve indult el, de van olyan, ami egy milliárd éve. Na most, ami egy milliárd éve sugározta felénk azt a fényt, amit mi most látunk, az lehet, hogy már nem is létezik.
Igen.
Sőt, létrejöhettek közben csillagok, amiknek még nem érte ide hozzánk a fénye, mert olyan messze vannak. Magyarul az az égbolt, amit mi látunk, a büdös életben nem létezett. Mert az különböző időkben létező csillagoknak a képei vannak egymásra vetítve benne. Fogalmunk sincs, hogy velünk egy időben milyen csillagok léteznek, és mit léteztek. Egy ilyen zűrzavaros össze-vissza képet látunk, aminek semmi köze nincs a valósághoz.
Végre fölérnek. Hulk sziszenés előzi meg az ajtónyitást, Mike megy előre. Ahogy kiérnek a jókora teraszra, megcsapja őket a sivatagi éjszaka hűvös levegője. Na, most nézzen föl az égre. Dr. Warren fölnéz. A látvány kétségkívül lélegzet elállító, de hát sokszor látta már. Valahányszor sötétedés után érkezik a bázisra, mindig megáll az egyik pihenőnél bámészkodni. Sehol a világon nem látni annyi csillagot, mint itt, a sivatagi éjszakában. Ezért hozott föl? Nem találja elég érdekesnek? Nem erről van szó, de már ezerszer láttam, és muszáj lenne lefeküdnöm. Nem kevés problémával kell holnaptól megküzdenünk. Ami nem kevés, az a 300 000 trillió izzó nap a fejünk fölött. Tudja, mekkora szám ez? Jó nagy. Egy hármassal és 23 nullával lehet leírni. És? Ha maga volna Isten és úgy határozna, hogy a saját képére létrehozza az embert, építene hozzá ekkora díszletet? Zavart csönd a válasz. Mi teteje van egy egész univerzumot rittyenteni egyetlen bolygó köré, ha pusztán a rajta élő gyámoltalan négylábút akarjuk elkápráztatni vele? Négy? A mérnök a fejét csóválta. Először is. Az embernek két lába van. Másodszor... Arról még soha nem hallott, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek? Bármi oka lehetett rá, hogy ekkora mindenséget hozzon létre. Bármi. Egyet mondjon. Az sem jelentene semmit, ha nem tudnék, de tessék. Mi van, ha minden csillag köré teremtett embert? Mi van, ha valami másban is gondolkodik, nem csak bennünk? Vagy mi van, ha maguk a csillagok a teremtés céljai? Bosszúsan csóválja a fejét, majd felmutat az égre. Semmi sem utal arra, hogy ez az egész nekünk készült volna. A Szentíráson kívül persze, vagy tévedek? Nem az ember a teremtés koronája? A hűvös szél jól esik ugyan az arcuknak, de már is érződik az a kellemetlen viszketés, ami a gallérjuk mögé bebújó, apró homokszemcsék ajándéka. Most komolyan, ezért jöttünk fel ide. Éjjel 1:30-kor akar hitvitát folytatni a teraszon? Egyáltalán nem. Csak érzékeltetni szeretném, hogy milyen gazdaságtalan volna az olyan genezis, ami egy egész univerzumot teremt pár milliárd ember kedvéért. Még egyszer mondom, semmi sem utal arra, hogy a világ kizárólag nekünk készült volna. Miért lovagol ezen? Mert itt lehet tetten érni a teremtőt. De tudja mit? Felteszem a kérdést másképp. Ha szeretne létrehozni egy virtuális emberi társadalomnak szánt virtuális világot, milyen messzire menne el? Mekkora mélységig szimulálná a világ mindenséget? A kérdésnek egészen furcsa, szürreális hangulatot kölcsönöz a csillagok irdatlan tömegének látványa. Kellene, hogy pillanatról pillanatra kiszámolja minden egyes hidrogén molekula állapotát 300 000 trillió izzónap belsejében? Szükséges volna minden csillagközi porszem mozgását külön-külön leírni? A mérnök szemébe néz. Nem lehet, hogy elég volna hunyorgó pöttyöket festeni a díszletékboltra? Úgy érti, hogy az emberi agyak működésének modellezéséhez teljesen fölösleges a világ részletes leírása? Szó szerint. Nem baj, hogy a Föld összes számítási kapacitása még ehhez is kevés lenne? Mihez? Hogy minden egyes emberi agy minden egyes neuronjának minden egyes állapotváltozását leírjuk vele. Felmérhetetlenül nagy feladatról beszél, ami egyszerűen megvalósíthatatlan. Nincs alkalmas eszközünk hozzá, sőt, vélhetően nem is lesz soha. Dühösen vesz egy nagy levegőt, láthatóan ingerült. És ha már ezzel a problémával sem tudunk mit kezdeni, nem mindegy, mit tennénk milliárdszor és milliárdszor több információval? Miért pont azon akar spórolni így éjjel fél kettő tájában? Elfelejti, hogy Jézusom, ne jöjjön nekem a programjával. Szövegelemzéssel kiváltani az agyműködés szimulálását szellemes ötlet, de bármit is mond, Pityáner szarakodása tényleges modellezéshez képest. Megigazítja a szemüvegét. Arra egyszerűen nem volnánk képesek. Mi? De ki mondta, hogy rólunk van szó?
A Kolosszus.
Tulajdonképpen egy világ.
A világ. A fővilág.
Tulajdonképpen az olyan, mintha egy bolygó lenne.
Lehet, hogy ezt a szót kerestem, ezt a bolygót.
Egy bolygó, ahol létezik.
Azt a szót találtam állandóan, hogy a föld. Kolosszus az egy föld, de...
Olyan, mintha föld lenne.
Nekik van egy evolúciós tervük, hogyha elég fejlett egy civilizáció, akkor az kap egy kulcsot, és azzal elhagyhatja a saját régi világát. És egy új világba léphet be.
Igen.
Mitől lesz más a Kolosszuson élni?
Minden általunk ismert biológiai faj folyamatos növekedésben van. Amelyik eléri a környező világának a határát, és már nem tud tovább növekedni, tehát nincs több betölthető biológiai tér körülötte, az igyekszik stabilizálni a maga szerkezetét, mert ugye ő alkalmazkodott ahhoz a környezethez, amiben van, de mivel már tovább növekedni nem tud, szépen lassan elindul egyfajta degenerálódás, aminek az a vége, hogy az a faj kipusztul. Tehát amelyik elveszíti a tovább növekedésnek a lehetőségét, az előbb vagy utóbb halálra van ítélve. Ez egy ilyen biológiai tapasztalat, amit az evolúcióból szűrtünk le. Most ez arról szól, hogyha egy faj, mondjuk például az ember, kitölti a Földön rendelkezésre álló életteret.
Tehát túlnépesedünk.
Vagy megoldjuk a túlnépesedést, és nem népesedünk túl, hanem megtaláljuk azt az optimális lélekszámot, amit fönntart,
még éppen, igen.
Világot tartani, akkor ennek nincsen túl nagy jövője, egyszerűen azért, mert a környezet sohasem marad stabil. Tehát biztos, hogy lesz egy olyan kataklizma, aminek az elhárítása már meghaladja az erőket. Előbb-utóbb az a faj, amelyik nem tud tovább növekedni, az előbb-utóbb szembe találja magát olyan kihívással, amit nem tud megoldani. Mert az senki nem garantálta, hogy a Föld örökké létezik, a napból nem jön egy olyan kataklizma, mert nem tudunk mit kezdeni, nem talál el bennünket egy olyan meteorit, ami gyakorlatilag elpusztítja a civilizációt rajta. Ezerféle dolog jöhet, ami a kivédésen meghaladja az erőnket. Ha ki tudna rajzolni az emberiség a Földről, akkor ezek a problémák annyiban eltűnnek, hogyha a Föld elpusztul is, az emberi faj mint olyan megmarad, hiszen kirajzott a világűrbe valamilyen módon. Tehát, hogyha ameddig van növekedési lehetőség, van fegyver a környezeti hatások ellen. Ha nincsen, hanem csak várunk egy helybe, előbb-utóbb jön egy nagy katasztrófa. Valami ilyesmiről szól ez a dolog. Ha nincs meg a mód a kilépésre, akkor előbb-utóbb az egyenlő halálos ítélettel.
Azt olvastam a könyvben, hogy a természet 4 szóból hozta össze az egész bioszférát. Melyik ez a 4 szó?
Ez egy hasonlat, ez egy párhuzam. A DNS 4 nukleotidot tud cserélgetni az egyes végződésein, és ezekből áll össze a DNS-nek az a biológiai mondandója, amivel azokat a fehéréket programozza, amiből az ember mondjuk, hogy akár az állatok is létrejönnek, akár mivel
tehát az élő lények, amiből...
Igen. A DNS nyelve, a DNS ABC-je 4 betűből áll. Ami 4 nukleotidot jelent, tehát ezek ilyen kémiai gyökök, 4 különböző kémiai gyököt tud variálni a DNS.
Könyv legvégén van 2 oldal a következő kötet, ami trilógiának a második kötete lesz.
Van, igen, az csak egy ilyen picike kis villanás.
Igen. Mi várható benne? A sötétség és a fény összecsapása?
Hát a történet a könyvben nincsen lezárva. Ami az utolsó jelenet, az tulajdonképpen a kezdő jelenet. A
következőnek, igen. A sci-fiben mindig az az érdekes, hogy milyen jövőkép van benne. Nem árulhatod el?
Hát ez nagyon nehéz, mert akkor gyakorlatilag mindent lelövök, tehát nem csak az első kötet, hanem a másik kettőt is. Az a kérdés is nyitva van, hogy mi ez a Kolosszus.
Igen, ez a következő kérdésem lett volna, hogy mi ez a Kolosszus.
A név ez onnan származik. Gyakorlatilag az első működőképes számítógép.
Ez a Neumann-féle amerikai számítógép, vagy az angol?
A amerikai számítógépet tekintették az elsőnek sokáig, de azért, mert hogy az angolok sokáig titkosítva tartották a Kolosszusnak a a tényét is egyáltalán.
Tehát ez a kódfejtőgép, amit ők...
Ez volt a kódfejtőgép, igen, amit az Enigmának a német titkosírást szerkesztő szerkezetnek a kódjait fejtették föl. Néhány éve lett a tervrajza nyilvános a Colossusnak. Gyakorlatilag ez előzte meg a nagyon széles számítógépet, tehát ő volt az első mai szóval számítógépnek nevezhető szerkezet. A név innen származik, tehát a Colossus erről szól. Miért így hívják, és tehát mit hívnak így, az az első kötetből világosan nem derül ki. Azt érezni, hogy az egy világ, tehát ez egy másik, mint egy másik.
De egy kódot fejtünk itt is.
Ez a kódfejtés analógia benne van, amiben csak egészen másképp, tehát ez csak később fog kiderülni.
Elhatároztam, hogy megkérdezem, hogy mennyiben hiszel abban, amit leírtál?
Én úgy gondolom, hogy az a jövő, ami előttünk van, az nagyon nyitott. Tehát nagyon nem tudjuk, merre fele fog menni a világ. Ez a virtuálisan létező környezet, ez ugye a 60-as évek eleje óta kezd beszivárogni a köztudatba, de ma itt van a cikk kapcsán, amit említettél az elején.
Igen.
Látszik, hogy ez a reális esélyek közül az egyik. Természetesen egyikünk sem tudja megmondani ma, hogy merre fog a világképünk fejlődni a következőkben. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen reális lehetőség, hogy a világ így néz ki, ilyen, illetve hogy nem tudjuk, hogy néz ki, és hogy amit tudunk, az inkább egy nekünk készült kép. De minden lehet.
A könyvben többször is előfordul, hogy ha kontroll nélkül birtokolna valami nagy tudást, kiegyenlítettség, az egyetlen biztosíték nem kerülhet valaki kezébe egy tudás, hanem csak szétdarabolt tudás elemek vannak.
Igen, én nem ilyen alapállásból nézem világot. Az evolúció az nem egy szubjektív kép a világnak. Tehát mindenképpen morális...
Teljesen igazad van. Én erkölcsi oldalról nézem a dolgokat,
igen,
és ez nem... A biológia nem morális.
Tehát igen. És az evolúció sem moralitásra épül, és a moralitás az tulajdonképpen az ember alkotta magának egy olyan szabályrendszer, ami mindig idealizál, és soha nem igaz. A morált mindig hazudja magának mindenki, kicsibe és nagyba, a társadalom is, meg az egyes emberek is. A tudással kapcsolatos dolog az nem egészen arról szól, hanem arról, hogyha időszerűtlen tudáshoz jut a világ, és tulajdonképpen minden nagy felfedezés, hirtelen ugrás, az időszerűtlen abban az értelemben, hogy még feldolgozatlan a társadalom számára. Mondjuk jön egy újdonság, ami egy technikai újdonságot eredményez, akkor mindazok, akiknek ezzel közvetlen kapcsolata van, azok előtt megnyílik az út arra, hogy ezzel gazdasági hatalomhoz, azzal politikai hatalomhoz jussanak, és egy kicsit átírják az addigi hatalmi rendszert. Mit tudom én, hogyha mondjuk Napóleon kezébe adtunk volna atomfegyvert. Ez egy elég anakronisztikus dolog, mert nem volt akkor esélyre, hiszen nem ott tartott a tudomány, de ha mégis ott tartott volna, akkor abban az esetben ez rettenetes katasztrófához tud vezetni. A mi esetünkben, amikor a 40-es évek közepén
atomfegyverhez jutottak.
Ha belegondolsz, tulajdonképpen ennek több mint 70 éve. És 70 éve nem vetette be senki. Azt akartam azzal szemléltetni, hogy felfedezésnek végig kell menni azon az úton, hogy feldolgozza a társadalmat, abból eredő következményeket, a technológiai fejlődést, az annak kapcsán előálló társadalmi változásokat, és akkor szépen szervesen be tud épülni. Viszont időszerűtlen tudás birtokába jut egy társadalom, akkor az szétrobbanthatja a szerkezetét, óriási feszültségeket gerjeszthet, mert nincsen feldolgozva, tehát nem derültek ki a következmények, amiket szépen aprólékosan magába olvaszt a társadalom. Hát még egy egyszerű dolognak is, mint a mobiltelefon vagy az internet, olyan hatása van, amit csak most kezdünk el fölmérni. Nem egy nagy elméleti változás, tulajdonképpen technikai eszközökben van, az a 30-as évek fizikáján alapszik. Most dolgozzuk fel azt, ami a 20. század elején megszaladt tudományos fejlődésnek a mindennapi következménye. És itt arról szól a dolog, hogy ha időszerűtlen tudás birtokába jut egy csoport, az azért veszélyes, mert elborítja az egyensúlyt, mert az nyilvánvalóan azonnal a hatalomra akarja ezt fordítani, tehát ezt a tudást azonnal használni is fogja. Míg ha ezt mindenkinek a birtokában van, akkor legalább kialakul egy padhelyzet, pont mint az atomfegyverek birtoklásával például, mert mindenki tudja, ha elindítja azt a rakétát, ő is a nyakába kaphat egy ilyet, és akkor tulajdonképpen nem győz senki. De egy biztos, mindenképpen minden technológiai újítás destabilizációval jár, amit a társadalomnak föl kell dolgozni. Ha erre nem hagyunk időt, akkor az mindig veszélyes.
Erdész Róbert szerzővel beszélgettünk trilógiájának első kötetéről, a Colossusról, amit a Scholar kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy a természet 4 szóból hozta össze az egész bioszférát. Melyik ez a 4 szó? Válaszokat keménykötés@civiradio.hu címre várom. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket, a zenéket Cserháti Ákos válogatta. Ezt a műsort a rádió honlapján a Küzdelem cím alatt találja.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.